Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Istenek Istene szól, és hívja a földet napkeltétől napnyugtáig. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, ott fényeskedik az Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 181. énekünket énekeljük el. Helyünket. 301. énekünket énekeljük most. Első 5 versszakával énekeljük a dicséretet, majd folytatni fogjuk ráfelelőnekként. 301. énekünk így kezdődik, új világosság jelenik. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ézsaiás proféta könyvében. Ézsaiás proféta könyvének első fejezetében a 10. verstől olvasom Istenünk igéjét. A 17. halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői. Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomorra népe. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák és a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek és megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaramat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm, én terhemre vannak. Fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szememet, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, és tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvát, és az igazat képviseljétek az ötvegy perét. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, dicsőítjük a te nevedet, mert élsz és uralkodsz ezen a földön. Urunk, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy fájó a te szavad, szinte bántó a te diagnózisod, összetöri az embert, bele remegünk, amikor ilyeneket hallunk, és mégis igaz, amit mondasz, mert te szent vagy, és hatalmas. Imádkozunk hozzád, Urunk, aki valóban minden hatalom menjen és földön, hogy jelenj meg közöttünk, áldott vendégként jöjj, és változtasd meg a mi életünket, dolgainkat, változtasd meg a mi szívünket, töröld el a mi bűneinket. Tudjuk, hogy megteszed, és nem azért, mert mi így gondoljuk, hanem azért, mert te így gondoltad, hogy fiadat elküldöd erre a világra, és elküldted, kezünkbe adtad, mi gyilkos szándékkal megöltük őt, és mégis az ő halála a mi megváltásunknak együttdőli reménye és záloga. Jöjj most, kérjünk a te igéddel, evel a szabadító szóval, fiaddal, és ments meg bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 174. énekünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünk igéjét több helyről olvasom, Ézsaiás próféta a könyvéből, azt az igét, amelyet Szent Lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek. Ézsaiás proféta könyvének első fejezetéből olvasom az igét, a 18. verset. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. És olvasom még a proféta könyvének 30. fejezetéből az igét, a 12. verstől, és majd utána később a 18-at. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje, a megtérés és a higgadság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. Majd később pedig még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Az adventi időszakot, ami őseink, eleink egészen pontosan úgy osztották fel, hogy a 4 vasárnap nem a modern gondolkodásnak, a szeretetnek, az irgalomnak, a békének és egyebeknek a vasárnapja, hanem azt mondták, hogy az adventi időszak jó út arra, hogy az ember megvizsgálja az Istennel való kapcsolatát, és jó felfigyelni arra, hogy az Isten igaz. És hogy ennek az első lehetősége, hogy az ember felfigyeljen arra, hogy mindaz, amit Isten kijelentett és amit mondott, ami az Ószövetség lapjain leírásra került, azt ő be is tartja. Azoknak egy része már be is teljesedett. Isten kimondta, és nem csak akkor lett úgy, ahogyan ezt a Szentírásban olvassuk, hogy meg is történt, hanem ennek a késő időkben lett beteljesedése. Valóságos szó, az isteni szó. És sokszor új tartalommal is tölti meg Isten a régi szavakat. Hétközben, bibliaóránkon, a pomázi és a budakalászi alkalmon erről beszéltünk. Isten beteljesíti az ő ígéreteit. És egy példát is mondtunk, nem hozom most ide, de csak jelzésként, amikor Isten mannával táplálja a népét, akkor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a mennyből való kenyér. Beteljesedik Isten gondviselése ott és akkor, a nép enni kap, nincs tovább éhség, majd Jézusban valóságá válik, hogy itt nem pusztán egy fizikai tápláltatásról van szó, az is fontos, hanem egy lelki valóságról. És ennek pedig a csúcsa János evangéliumában Jézus, amikor azt mondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Isten így munkálkodik, így adja a mannát, és így teljesedik be mindez Jézusban. A harmadik vasárnapnak az üzenete, az majd arról fog szólni, amikor lecsukódik a szemünk, és bár nagy teológiai kérdések, meg protestantizmus körében is nagy viták vannak arról, hogy mi is lesz, amikor utolsó dobban a szívünk, a KT-nk azt mondja, hogy megállunk Isten ítélőszéke előtt. A 4. vasárnap pedig arról szól, hogy Jézus az ő ígéretének megfelelően eljön, hogy ezt a világot megítélje, és újra és újját teremtse. De hát akkor miről szól a 2. vasárnap? Arról a személyes kapcsolatról, amely az Istennel való találkozásnak az egyik fontos, és itt a mi gyülekezetünkben sokszor hirdetett lehetősége, ez pedig a megtérés. Így olvastuk Ézsaiás proféta könyvében, a 30. fejezetben, de még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ézsaiás proféta az egész proféciás könyvben szinte végig erről a nagy eseményről szól, hogy rád vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Hogy készen áll az Isten arra, hogy irgalmazhasson. Mert vár ítélő Isten az Úr, de mégiscsak reménységünk, hogy ő az, aki segít nekünk. Azt mondja el Ézsaiás proféta könyvének, profétikus könyvének egészében, hogy Isten azért tud irgalmazni mindannyiunknak, mert ő hatalmasabb, mint akik vagyunk. És azt is elmondja, hogy ez a hatalmas Úr, ez kész alászállni, kész szenvedni, azért, hogy győzzön. Isten ugyanis szent és igaz. Hogyha Ézsaiás proféta könyvét olvassuk, és majd olvasni fogjuk, egészen bizonyos, amikor befejeződik majd Hóseás könyve, akkor Ézsaiás proféta könyvét fogjuk kezdeni. Akkor, ha egymás után vesszük a fejezeteket, az első 39 fejezetben nagyon gyakran találkozunk majd ezzel a képpel, ezzel a szóval. Egyesek megszámolták, én nem számoltam, elfogadom, hogy ezt mondják. 29-szer szerepel, hogy Izrael szentje. Hogy Isten úgy mutatja be, hogy az Isten Izrael szentje. És amikor a szentségről van szó, akkor mi mindannyian egy picit el is gondolkodunk, hogy mit jelent mindez. Van ebben a könyvben egy fejezet, a 6. fejezet, amely egy csodálatos része a Szentírásnak, és a profétai irodalomnak meg egy különlegessége, mert a profétikus könyvek legtöbbször tanító jellegűek. Legtöbbször allegorikusan is érthetőek. Másodlagos érthetősége is van a könyveknek, de van egy olyan része, a 6. fejezet, amely egy profétikus könyvben ritka, tudni, hogy történetet mond el. Így mondják a nyelvészek, hogy narratívát mond el. Egy sztorit mond el, a fiatalok így mondanák. Egy sztorit mond el, és azt mondja el a 6. részben Ézsaiás a proféta, hogy meghal Uzziá a király. Ez mindig azért egy nagy, hogy is mondjam, válság egy ország életében, hogyha az uralkodó meghal. Uzziá király meghal. Egyes Bibliával foglalkozó tudósok azt mondják, hogy valószínűleg Ézsaiás rokona lehetett valamilyen szálon Uzziás királynak, és ez személyesen is nagyon megrázta őt, de Isten nem a temetésére viszi el Uzziás királynak a temetésére, hanem hirtelen elviszi őt egy mennyei trónterembe. És a mennyei trónteremben azt látja, hogy különböző angyalok, szeráfok, kérubok és mindenféle alakok szállnak, és azt mondják, szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Ez az imádságunk. Ézsaiásnak ez a tapasztalata Istenről, ez az ő narratívája, vele való találkozásról, hogy Isten szent. Tehát nem csak elmondja egy tanító könyvben, mint apa a fiának, hogy nevezd az Istent Izrael szentjének, hanem találkoztam ebben a szenttel. Találkoztam ebben az élő Istennel. És milyen érdekes, hogy nem azt mondják ott az angyalok a mennyei Isten tisztelete, hogy Isten szeretet. Nem azt mondják, hogy tiéd minden hatalom és tiéd minden erő. Nem azt mondják, hogy hűség, hűség, hűség mindenütt, hanem ezt a három szót, szent, szent, szent. Mit jelent az a szó, hogy szent? Be kell vallanom, hogy nincs megfelelő szókészletünk, és nekem sincs megfelelő szókészletem ahhoz, hogy ezt elmondjam. Birkózom ebben a szóval. Nyilvánvalóan a szentség az jelent valami erkölcsi tisztaságot is. De ez az erkölcsi tisztaság Ez nem egy tulajdonság, hanem maga az Isten. Hadd mondjam így, hogy a kiválóság. A középkori katolikus teológusok, egyébként a mai napig a katolikus egyháznak a teológiájának a zöme, az Aquinói Tamásra megy vissza. Aquinói Tamás próbálta megfogalmazni azt, hogy kicsoda az Isten, és azt mondta, hogy a legfőbb jó, erre az erkölcsi tökéletességre akart utalni Aquinói Tamás. Pontosan jól mondja Aquinói Tamás, csak mi nem vagyunk tomisták. Jól mondja, Isten az erkölcsi jó. Maga a tökéletesség, kiválóság, semmi sem hiányzik belőle. Valahogy ezt értjük az alatt, ami szent. De a szentség azért jelent mást is. Azt is jelenti, hogy nem része ennek a világnak. Hogy teljesen különálló, és mégis létező valóság. Megint, hogyha egy filozófiai kategóriát kellene mondanom, hogy önálló kategóriája van. Isten ilyen. Hadd mondjam, kedves testvérek, talán egy példával, és talán maragszik meg, talán az én Uram, hogy ilyen egyszerű példát hozok, hogy mit értek ez alatt a szentség alatt. A szentség alatt azt értem, hogy bevallom nektek egészen őszintén, hogy amikor reggelizünk, vagy vacsorázunk, leülünk az asztalhoz, szerintem zömében így tesszük mi mindannyian, akkor benyúlunk csak az étkező szekrénynek egy polcára, leveszünk egy tányért, és abból étkezünk, ezt utána betesszük a mosogatógépbe, és olyan is előfordul, mert ha elmosta a mosogatógép, akkor kivesszük, mert száraz, és abból utána étkezünk. Talán ez más családban is előfordul, mi a mindennaposra utalok. Amit minden nap végzünk. Ahogyan minden nap étkezünk. Nincs ebben tulajdonképpen semmi különös. Az elmúlt héten nem voltam jelen, egy közös ebéden kellett volna részt vennem a teológusokkal. Minden egyház megye egy évben a teológiai hallgatóknak készít egy ebédet, ad egy ebédet. És ezt az ebédet most nagyon szűkös keretek között lehet elfogyasztani. Leégett, tudjuk, ebben az esztendőben a teológiai épülete, és most egy kis ingatlanban zajlik a tanítás a Csaba utcában, egy olyan teremben, ahova 70-en férnek be, ez a nagy terem, ez a díszterem, ez az étkező, minden egyben ez a terem. És hát elmondta a dékán úr, hogy ebben az esztendőben az étkezésnek az ömét ők is, meg hát az egyház megyék is csak úgy tudták megoldani, hogy ilyen, hogy mondják ezt, finger food, vagy fast food, tehát hogy ilyen kézzel fogható gyors étkezés, ezt állalták föl. És előfordult, hogy az ünnepi ebéd, az valami fajt pizza, meg egyéb ilyesmi volt. És mi pedig úgy döntöttünk a második esztendeje, hogy azt az iskolát, amely vendéglátóipari iskola is Vácot, megkérjük, hogy készítse lesz az ebédet. És ők kimentek, és készítettek egy ilyen büfé jellegű ebédet, nagyon szép felszolgálással, és a hírek azt mondták, fölhívott engem a senior, a teológusoknak a vezetője, hogy már akkor megtapsolták az ebédet, amikor még el sem fogyasztották. Mert hogy az illata, a tálalás, az mennyire más volt, mint amikor kiveszik a dobozból a pizza szeretet. Mert előre megtapsolták, és mindenki annyit eltett, amit szeretett volna, és bőséges volt, és stb. De még ez is semmi, mert ti is tudjátok azt, hogy nem csak ilyen ünnepi alkalmaink vannak, amikor így étkezünk, hanem vannak olyan minősített ünnepi alkalmaink, amikor tényleg előkerül a legszebb a tálalószekrényből. Amit nem teszünk a mosogatógépbe. Amire gondosan ügyelünk, hogy az valóban a legszebb legyen. Amit csak különleges alkalmakkor használunk. Na ez a szent. Ami ami mindentől különbözik, és mégis a legfontosabb. Ez a szent, amivel nem úgy bánunk, mint a többivel bánnánk, hogy észre sem vesszük, hanem tudjuk, hogy melyik az. Nekünk a mi családunkban volt egy ilyen nagy süteményes tál. Ezt a dédanyám meg a dédapám kapta a házasság kötésére. És az unokahúgom kapta meg, kicsit irigylem is, hogy ő kapta meg, de hát valóban neki jár, a legnagyobb lánynak járt ez a nagyon szép süteményes tál. Nem abban volt az értéke, hogy zsolnai volt, vagy herendi, hanem a legnagyobb, amit becsben tartottunk. Amit nem mindig vettünk elő, nem arról ettünk vasárnaponként süteményt. De a dédapám, dédanyának az a süteményes tál, amit ők a lakodalmukra kaptak. Ugye értitek, most már nem a süteményről, meg nem a tálalásról beszélek, hanem Istenről. A szentség valahogyan ilyen, hogy kiválik, elválik a hétköznapi világból. És amikor az angyalok azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, akkor a nyelv határán járnak. És arról beszélnek, hogyha valaki az élő Istennel találkozik, akkor a szívében ott van a megrettenés, ott van a félelem, hogy én evel az Istennel találkozom, és ott van az abszolút szépség, az öröm, a befogadás, a rémület és a szépség. Ez az Isten. Nem hétköznapi. Nem olyan, hogy csettintünk neki, és majd itt jár körülöttünk. Hanem olyan, mint akiről a proféta, amikor találkozik vele, akkor azt mondja, hogy jaj, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Majd így folytatja a 6. fejezetben a proféta, hiszen a királyt, a seregek urát látták a szemeim. Elképzelhetetlen a vele való találkozás. Lenyűgöző az ő szépsége. Ő egyedüli. Félelem és gyönyörűség. Mózes 2. könyvében, a 15. fejezetben ezt énekli Mózes. Ki olyan felséges szentségében és félelmetes dicső tetteiben csodákat tévő, mint te? A 27. Zsoltárban Dávid így imádkozik. Egy dolgot kérek az Úrtól, erre törekszem, életem egész napján az Úr házában lakhatom. Jaj, kedves testvérek, ez a Szent Isten az, aki rád vár. Olvastam egy kis történetet arról, hogy 2007-ben elkészült a Grand Canyonon egy hatalmas projekt. Egy hatalmas projekt, amely körülbelül 30 millió dollárba került, és a súlya 1,6 millió font. Ez egy sétány, amely 70 méterre fekszik a kanyon szélétől. És amikor odáll az ember, üveglapokból készült sétányra, akkor alatta több ezer méter mélység van. És látja a kanyonnak az alját. Speciális üvegen kell menni, még egy kis cipővédő, kis papucsot is adnak az ember lábára, azért, hogy nehogy megsértse az üveget, és ezen megy. Ne legyen a cipő talkán kavics, vagy valami kis törmelék. És látszik, hogy az emberek ezen a kanyonon, ezen a lépcsőn, ezen félnek. beleremegnek, hogy alattuk több ezer méter mélység. Pedig, hogyha tudnák azt, hogy úgy készült ez a kis sétány, hogy 71 teljesen felterhelt Boeing 747-esre méretezték, hogy azt is el kell bírnia, hogyha leszállnának rá, meg hogy több vas van benne, mint amely vasat a felhőt karcolókba tesznek. Úgy tervezték, hogy 200 méteres körzetben, hogyha 8-as erősségű földrengés lesz, akkor is megálljon, és hogyha a több mint 100 mérföldes szélsebességét is kibírja. És az ember mégis, amikor az első lépést megteszi rajta, akkor fél. A látvány pedig gyönyörű. Szinte előtted a világ, a lábad alatt a mélység, és az ember remeg. Ugyanezt a kettősséget érzi, mint amikor azt mondja az élő Isten, hogy én rád várakozom. Rád vágyódom. Ezt mondja az Isten adventben nekünk. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Rád vár az Isten adventben. Melyik Isten vár rád ebben az adventben? Az az Isten vár rád, akiről ugyancsak Ézsaiás próféta mondja, hogy nem csak Izrael szentje, hanem a 40-től az 55-ig terjedő fejezetekben pedig azt mondja, hogy ez az Isten elküldi érted az ő szenvedő szolgáját. Az Úr szolgáját. Milyen döbbenetes! Izrael szentjéről beszéltünk eddig, aki gyönyörűséges, aki fenséges. Ézsaiás proféta 42. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy ez az én szolgám, akit támogatok, akit én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Másod pedig ezt olvassuk, az Úr akarata az volt, hogy betessé törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Hogy is van? Isten az ő szentségét, szépségét, gyönyörűségét elrejtette a szenvedőben. Elrejtette az ő fiában. Elrejtette Jézus Krisztusban. Nem volt szép az ábrázata, ezt mondja Ézsaiás proféta. Rút volt. Ütések, vétkek, bűnök rútították el. Kedves testvérek, úgy tűnik, hogy Istennek van egy olyan mélysége, amelyel kész odahajolni hozzád. Mit mond itt ennek a könyvnek az első fejezetében, hogyha a vétkeitek terhelnek is benneteket? Ha vétkeitek összenyomnak bennőtöket? Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú? Isten ilyen mélyre nyúl. Érted? Istennek ez a belső tapasztalata, Istennek ez a belső jó szándéka. Ez Istennek az arca, kész nekünk megbocsátani. Kész nekünk valami egészen újat adni. Isten nem becsülte le a bűnt, hanem tudta, hogy mi kell ahhoz, hogy mi visszataláljunk hozzá, feltétlenül visszatérhessünk hozzá, az ő fia. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok, mindkettő. Benne van a hatalom, és benne van a szépség. Van egy amerikai prédikátor, egy baptista, nagyon konzervatív, kálvinista prédikátor egyébként, John Pipernek hívják, egyszer azt mondta, hogy a bűnünk teljes pusztulásunkat nem csak úgy okozza, hogy rommá teszi az életünket, hanem vakká is tesz bennünket, hogy lássuk Isten szépségét. Mert látjuk a mi bűneinket, saját megátalkodottságunkat, de elveszítjük a saját szemünk elől az egyetlen egy lehetőséget, perspektívát, kiutat, az élő Istent. Azt az Istent, aki igaz, aki gyönyörűséges, aki szép. Gondolkodj csak azon, mi is a legfőbb parancsolata ennek a mi keresztény kultúránknak, gondolkodásunknak, életünknek. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. De vajon mi őt szeretjük-e? A legnagyobb bűn éppen az, hogy mi más szeretünk. Nekünk valami más jelentene megoldást. A legnagyobb bűn az, hogy mi másra vetjük a szemünket. Mi valahogyan átszervezzük a szeretetet. Beérjük azzal, hogy a dolgok azok valahogyan majd pótolják az Istent. Szeresd az Urat. És gyakran azt gondoljuk, hogy mi nem tudjuk szeretni. Azt kérjük az Istentől, hogy bocsásson meg nekünk, és közben valami máshová vetjük a mi tekintetünket, gondolkodásunkat. Kényelmetlennek találjuk az Istennel való életet. És ez visszavezet bennünket oda, ahol kezdtük. Gyertek! Induljunk el együtt! Mert bár legyenek a mi bűneink olyanok, mint a skarlátvörös. Fehérekké lehetünk, mint a hó. Bár lehetünk mi olyan bűnösök, mint amilyen vörös a bíbor, olyanok leszünk, mint a gyapjú. Rendezzük el ezt, mondja az Isten. Gyertek vissza hozzá. Gyertek. Ahhoz az Úrhoz, aki királyként jött erre a földre. Jöjjetek Jézus Krisztushoz. Mert ránk vár az Isten. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igényére, a már énekelt 301-es énekünket keressük meg, a 6., 7. és 8. versszakát énekel.
imádkozzunk.
Urunk Istenünk, szeretünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által döbbenetes, hogy még Te is vársz. Búcs szégyennel megvalljuk neked, hogy nem halljuk a Te kopogtatásodat. És bevalljuk neked azt is, hogy mi inkább megrettenünk, meg már nem is akarunk megrettenni, mint hogy rendezzük az életünket. De most arra hívtál bennünket ezen a napon, hogy hadd álljunk oda eléd, aki minden hatalom menjen és földön, aki Úr, aki meg tud bocsátani és meg is bocsát, aki Krisztusban újjáteremt, egészen újat ad, hogy van ilyen lehetőség, ilyen nagy adventi lehetőségünk. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk hozzád a mi gyülekezetünkért. Háladással köszönjük mindazt, amit elvégeztél bennünk és rajtunk. Háladással köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hétnek minden áldását és minden munkáját. Könyörgünk, Urunk Istenünk, vezess bennünket, taníts bennünket, nevelj bennünket a Te akaratod szerint. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk kicsinyeiért és időseiért, mindazokért, akiknek adatik néhány nap pihenés, vagy azokért is, akik most is dolgoznak, a csendességet és rádfigyelést ezekben a napokban. Könyörgünk, Urunk, a mi településünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a próba alatt lévőkért, református egyházunkért. Könyörgünk világi és egyházi vezetőinkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Most kicsit csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Örömmel jelzem gyülekezetünk tagjainak, hogy az elmúlt héten szombaton, illetve azt követőleg vasárnap aláírtuk azokat a birtokba vételi jegyzőkönyveket és szerződéseket, melyek az új gyülekezeti központ vásárlásával kapcsolatban fontosak voltak, itt a közmű szerződésekre gondolok, órállásokra és egyebekre. És az elmúlt napokban, az elmúlt héten talán Szárpád gondnok úr jelezte, hogy a Muha család elköltözött az épületből, átadták a kulcsokat, azaz birtokba kerültünk. Szerződés szerint, úgy ahogyan ezt megbeszéltük, immáron az épület tulajdonjogilag és birtok tekintetében is a mi gyülekezetünké. Megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik ebben részt vettek, de hadd tegyem hozzá, hogy ez eddig egy adminisztrációs kör volt. Még a hosszú is, de ez csak papírmunka volt. A java most jön. Hiszen nem tudom, hogy ki az, aki ebben az értelemben belül átélte és tudatosodott benne, hogy már az épület a miénk. Annak a fenntartása, rendbetétele, gondosása, gondviselése, cél szerinti felújítása az a mi feladatunk, a mi közösségünknek, gyülekezetünknek a lehetősége. Ezért kérek és bátorítok mindenkit arra, hogy ezt viseljük szívünkön, hordozzuk imádságainkban, és ehhez minden anyagi forrást is rendeljük hozzá gyülekezetünkben adakozás formájával. Mi az, ami előttünk áll, előttünk van? Az első, hogy presbiteri ülésen is elhangzott, hogy hát jó volna bemennünk az épületbe, tehát aki már volt bent, az tudja, hogy milyen az épület, aki kívülről látta, az kívülről ismeri, aki gyerekkorából ismeri az épületet, az gyerekkorából ismeri, tehát jó lenne együtt bemenni most már ebbe az épületbe. Jelzéssel leszek, hogy ezt mikor tudjuk majd szervezni a gyülekezet közösségében. A második, hogy készülnek a felújítási tervek. Ennek a felújítási tervezésnek a fázisában egy liturgikus tér kerül kialakításra, illetve egy lelkészlakás, illetve két gyülekezeti foglalkoztató. Ezek azok a tervek, amelyek talán karácsonyig elkészülnek, és akkor feladatunk majd, hogy kivitelezőt találjunk a következő esztendő elejére a munkáknak az elvégzésére. Ahogyan mondtam, és az előbb már utaltam rá, tulajdonképpen a felelősség is a miénk, nem másé. Ezt az épületet tulajdonképpen ajándékba kaptuk, ezért mi magunk még nem tettünk sokat, leszámítva azt a sok tárgyalást, értekezletet, döntési helyzetet, de azért az ember picit olyan ámulattal és csodálattal látja ezeknek a folyamatát. Kedves testvérek, hirdetem, hogy iratterjesztésünkben van még bibliaolvasó, kalauz, fali naptár és képes Calvin kalendárium. A mai napon a pomázi istentisztelet utánig lehet jelentkezni még a gyülekezeti mátraházi napunkra. Abban a formában, ahogyan kértem a jelentkezést, abban a formában, de egy jelentkezésünk van. Tehát azt kérem, hogy akkor ezt vegyük komolyan. Júliek látják, hogy egymerők ők voltak, akik többen írtak, meg szóltak, hogy jönnének. De kérem, hogy ezt most vegyük komolyan. Tehát ma istentisztelet utánig, a pomázi istentisztelet utánig valamilyen formában ezt erősítsük meg. Még néhány e-mail van emellett, ahogyan ezt láttam. Kedves testvérek, hadd hirdessem az önkéntes egyházfenntartói járulékot, és azt, hogy gyermekeink és időseink karácsonyi csomagját szeretnénk elkészíteni, ehhez is köszönettel fogadjuk az adományokat. Fájdalommal hirdetem, testvéreim, hogy november 24-én életének 85. évében elhunyt dr. Pénzes Pálné testvérünk, Klárinéni temetése december 6-án volt Szegeden a Bagyai úti református temetőben. Istennek adunk hálát, hogy ismerhettük, és hogy tanulhattunk Klárinénitől. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen Isten neve. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, pénteken 7-től ifjúsági bibliaóra, jövő héten 9 órától adventi istentisztelet Csobánkán, 10:30-től Pomázon, jövő héten 3:30-től adventi kreatív családi délután lesz, mézeskalácsütés, gyertyaöntés, csuhédíszék készítése, szeretettel várjuk a családokat, néhány kis szóró lapot hoztunk erről, vigyük majd el istentiszteletünk után. Este 6 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. A mai napon Pomázon 18 órától adventi gyertyagyújtást lesz a Városháza parkjában. Fellép Écsi Gyöngyi előadó művész, akiről beosztott lelkipásztorunk tudja, hogy református lelkipásztor is, tehát Écsi Gyöngyi református lelkipásztor így szolgál majd a pomázi adventi alkalmon. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk úgy, hogy a mai pomázi istentiszteleten a pomázi Szent Cecília kórus szolgál majd, az alkalom után pedig szeretett vendégséget tartunk. Kedves testvérek, keressük meg záróénekünket, 196. dicséretünket énekeljük. A 196. dicséretet énekeljük el az első versszakával és a második versszakával. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.